Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A keresztség sákramentumának kiszolgáltatására készülve a 329. dicséretünk második verszakát énekeljük. 329. énekünk második verszaka így kezdődik. Nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Köszöntünk benneteket itt az Isten házában, és figyeljünk együtt most az Úr Jézus Krisztus szavaira, hogyan szerezte ő a keresztség sákramentumát. Máté evangélium a 28. fejezetében, a 18., 19. és 20. versetben olvashatjuk az ő szavait. Jézus Krisztus mondta tehát, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet foglalja el a helyét. Ebben az ünnepi percekben hallgassunk meg egy másik igeszakaszt is a Szentírásból, amely Ézsaiás könyvében található az 50. fejezetben. Így szól ez a néhány igevers. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitott a fülemet. Én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Csodálatos dologról ad hírt itt ez a profécia. Mindaz, amit Ézsaiás leírt itt, arról, hogy olyan emberekké válhatunk, akik másokat tudunk felüdíteni. Azaz mondhatunk olyasmit, amely mások számára valóban vigasztalást jelent, valóban bátorítást, buzdítást jelent. Tudunk szólni a megfáradtakhoz úgy, hogy ők új erőre kaphassanak. Arról is ír azonban Ézsaiás proféta, hogyan lehetséges ez, vagyis mi kell ahhoz, hogy valóban ilyen emberekké válhassunk. Azt írja, hogy az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni. És a kulcs szó, a kulcs fogalom itt a tanítvány szó. A korabeli tanítvány az nem csak bizonyos tananyagot sajátított el, hanem személyes kapcsolatba, közösségbe került a mesterrel, azzal, akitől tanult. Nem csupán ismereteket szerzett a korabeli tanítvány, hanem bizonyos gondolkozásmódot, életszemléletet sajátított fel. Az akkori tanítvány az nem maradhatott kritikus kívülálló, aki úgy kívülről szemléli meg, hallgatja a dolgokat, akkor nem lehetett volna úgy vizsgázni, hogy elmondom azt is, amivel nem értek egyet. Mert csak akkor maradhatott jó tanítványa a mesternek, hogyha el is tudta fogadni azt, amit a mester tanított. Tehát belsőleg azonosult a mesterrel. Ha erre nem volt képes, akkor másik mestert választott magának. A tanítványon meglátszott az, hogy ki a mestere. Meglátszott a mozdulatain, a gesztusain, a magatartásán. És az akkori tanítvány az nem csak tanórákon volt együtt a mesterével, a tanítójával, hanem gyakorlatilag éjjel-nappal. Ahogyan az evangéliumokban Jézus Krisztusról olvashatjuk, hogy az ő tanítványai is követték mindenhová, tehát az ő tanítványai is vele voltak állandóan, éjjel és nappal. Azt írja tehát Izsaiás próféta, hogy ha ilyen tanítványok lettünk, ha ilyen tanítványai leszünk az élő Istennek, az Úrnak, az ő hegyszülött fiának, az Úr Jézus Krisztusnak, ilyen követői leszünk, akkor fogunk tudni mi valóban bátorító, vigasztaló, jó szót szólni igazán a körülöttünk élőkhöz. Három fontos gondolatot mond el ezzel kapcsolatban, hogy a tanítvány az mit is tesz, illetve hogy mit él át az ilyen tanítvány az ő urával való kapcsolatban. Az első gondolat az az, hogy minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Ez a mi feladatunk. Ahhoz, hogy valóban követői lehessünk az Úrnak, jó tanítványai lehessünk az Úrnak, hogy kezünkbe vesszük a Szentírást. A legjobb az, hogyha valóban minden napot így tudunk kezdeni, hogy már reggel a kezünkbe vesszük az ő beszédét és olvassuk, és komolyan is vesszük azt, el is fogadjuk azt, amit olvasunk. Mert csak így fogjuk tudni majd napközben valóban azt továbbadni, amit mi is tőle kaptunk. A következő gondolata itt ennek az ige szakasznak az az, hogy így folytatódik tovább, hogyha mi valóban odaülünk az Úr lábaihoz, a Mester lábaihoz, vagyis kezünkbe vesszük a Szentírást és olvassuk, hogy ő megnyitja a fülünket. A próféta is ezt mondta itt, hogy megnyitotta a fülemet. Ez azt jelenti, hogy igazából megérteni az Isten beszédét csak úgy tudjuk, hogyha az Úr megnyitja a mi fülünket. Tehát az a mi feladatunk, hogy a kezünkbe vegyük, hogy kinyissuk, hogy olvassuk rendszeresen az ő beszédét. De megérteni igazán akkor fogjuk tudni, hogyha az Úr elvégzi ezt, amit a próféta itt így fogalmazott meg, hogy megnyitja a fülünket, megnyitja az értelmünket. Vagyis ő tudja elvégezni azt, hogy amit olvasunk az ő beszédéből, az valóban személyes üzenetté válik számunkra. Hogy nem csupán betű, nem csupán valamilyen régi szöveg marad az, hanem megértjük belőle, hogy mit is jelent az nekünk most, ma, a mi élethelyzetünkben. És a következő, a harmadik gondolat pedig ezzel kapcsolatban az, ami megint a tanítványnak a feladata, és amit a próféta így fogalmazott meg. Én pedig nem voltam engedetlen. Vagyis amit megértünk az Isten beszédéből, azt meg is cselekedjük. Az valóságá is válik az életünkben. És hogyha ilyen tanítványok vagyunk, akkor tehát mi is úgy járhatunk, elhetünk ebben a világban, hogy fogunk tudni szólni igazán igét. Tehát bátorító, felemelő szavakat, erősítő szavakat az elfáradtaknak. Vagyis az Úr valóban áldássá teheti az életünket. Igazán tartalmas és értelmes lehet az életünk. Én kívánom azt, hogy ilyen tanítványok legyetek, a kicsik is, hogyha felnőnek, ilyen tanítványai lehessenek az Úr Jézus Krisztusnak, és mindnyájan ilyen követői lehessetek. És ezért imádkozunk mi, és így hordozunk, a gyülekezet így hordoz benneteket imádságaiban és szeretetében. Amen. Most pedig fennállva valljuk meg a hitünket, mondjuk el közösen az Egyetemes Egyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentes házat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Most pedig hozzátok fordulok, kedves szülők és keresztülők, és két kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte lelkiismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy egy gyermeket a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélekisten szövetségébe a keresztény anyaszentegyházba befogadtassanak? Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a gyermekeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként is vallást tehessenek a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt. Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Most pedig hozzád fordulok, kedves testvérem, és téged kérdezlek, kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét és a Szent Keresztség által a keresztény anyaszentegyház tagjává lenni? Ha így van, akkor válaszold ezt. A Szentlélek segítségét kérve, igen.
Szentlélek segítségét kérve, igen.
Isten áldjon meg benneteket, hogy amit ígértetek, fogadtatok, azt meg tudjátok tartani. Ő adjon ehhez erőt és bölcsességet. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, áldunk és magasztalunk azért téged, hogy te most ezeket a gyermekeket és a felnőtt testvérünket kész vagy a te szövetségedbe befogadni. Köszönjük, hogy te szereteteddel fordulsz hozzánk emberekhez. Köszönjük, hogy lehetővé tetted számunkra azt, hogy megismerhessünk téged, hogy személyes kapcsolatba kerülhessünk veled. Köszönjük neked, hogy most is hívtál bennünket, hogy legyünk a te tanítványaid, tanuljunk tőled, aki életnek ura vagy, akinek adatott minden hatalom menjen és földön, és aki a legjobban ismert bennünket, hiszen te adtad az életet nekünk. Köszönjük ezeket a testvéreinket, akik most a keresztség sákramentumában részesülnek, és kérünk téged, áld meg őket, és áld meg családjuk tagjait is, hogy hadd tudjanak teljes szívvel odafordulni hozzád, hogy hadd tudjanak rád figyelni, és amit most itt ígértek, azt a te segítségeddel, a te vezetéseddel valóban beteljesíteni. Maradj velük a te szeretetettel, békességeddel, bölcsességeddel és világosságoddal. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Dániel, keresztelletén téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. András, keresztelletén téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Nándor, keresztelletén téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. A minden kegyelemnek Istene áldja és szentelje meg ezeket a gyermekeket és felnőtt testvérünket is. A gyermekeket nevelje fel szüleinek örömére, Anya Szent Egyházunk teljességére és Isten nagy nevének. Hát 34. zsoltárunkat keressük meg, és énekeljük el mind a három verszakával. 134. zsoltárunk éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. Amikor a harmadik verszakát énekeljük, megáldjon téged az Isten, most gondoljunk elsősorban azokra a testvéreinkre, gyermekekre, akiket kereszteltünk.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz, élő Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét ezen a vasárnapon Pál apostol Tesszalonika beliekhez írott első leveléből olvasom az 5. fejezet első 14 verszakait. Pál apostol Tesszalonika beliekhez írott első levelének 5. fejezetéből az első 14 verszakot olvasom. Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket, hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok. Vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik előjáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással békességben. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok föl az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Foglaljuk el a helyünket, és hajtsuk imára a fejünket. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy újra vasárnap van, összegyűjtöttél bennünket, hálát adunk neked, Urunk, kisgyermekekért és azért a felnőtt testvérünkért, akik most a keresztség sákramentumában részesültek. Köszönjük, Urunk, hogy feléjük is a te szeretetedet nyilvánítottad, nyilatkoztattad ki a te szeretetednek a szövetségét. Urunk, hisszük és valljuk, hogy a te szereteted tart meg bennünket napról napra. De azt is tudjuk az igéből, Atyánk, hogy minden bűnünk, minden kínunk forrása abból fakad, hogy nincs rendben veled a mi kapcsolatunk. A bűnök bűne pedig az, amikor visszautasítjuk, elutasítjuk magunktól a te egyszülött fiad Jézus Krisztus golgotai áldozatát, kérdezve, mi közünk nekünk hozzá. Szeretnénk, Atyánk, hogyha felnyitnád a mi lelki szemeinket, és megértetnéd velünk, hogy ő nélküle semmi értelme, semmi haszna a mi életünknek. Hogyha már érezzük ezt, Urunk, érezzük, hogy haszontalan, hiába való a mi életünk, akkor tölts be bennünket a te szereteteddel, és imádkozunk, kérünk, hogy ezt az Isten tiszteletet is használd föl erre, hadd halljuk meg a te szavadat, hadd értsük meg azt a szót, azt az üzenetet, amelyet szólni kívánsz hozzánk. Kérünk, Atyánk, könyörülj meg rajtunk, szent lelkeddel ajándékozz meg bennünket, és tedd, hogy a te igéd ne rossz talajra, ne sziklás talajra, ne a tövisek közé jusson, hanem jó termőföldbe. Jézus Krisztusért jövünk hozzád, Urunk, őre áll hivatkozva fohászkodunk, és kérjük a te áldásodat erre az Isten tiszteletre. Amen. Ige hirdetésre készülve a 155. dicséretünket keressük ki énekeskönyvünkből, és annak az első verszakát énekeljük el. A 155. dicséretünket a 84. Zsoltár dallamára énekeljük.
fennállva a mi Urunk szavai, melyek az előbbi ige szakasz mellett hangzanak hozzánk még Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele 13. fejezetéből, a 11. versből a következőképpen. Végül, testvéreim, örüljetek! Állítsátok helyre a jó rendet magatok között! Fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Múlt vasárnap Isten tiszteletünkön az Úr ezekkel a szavakkal fordult hozzánk. Állítsátok helyre a jó rendet magatok között, vagy másféle fordításban más szavakkal igazodjatok helyre. Hallottuk akkor azt, hogy Isten bennünket, embereket a vele való kapcsolatra teremtett. Ebben a közösségben volt az ember a helyén. Ott volt boldog. Az ember azonban kiszakította magát az Istennel való közösségből azzal, hogy nem hallgatott már Istenre, hanem ment a maga feje után. Ennek lett a következménye az is, hogy már az első emberpárnak az egyik gyermeke a saját testvére ellen fordult. Helyet adott a szívében olyan indulatoknak, mint az önzés, a féltékenység, az irítség. Sőt, ezek annyira elhatalmasodhattak benne, hogy képes volt a saját édestestvérét meggyilkolni. Már ő sem volt a helyén, mert nem testvérként fordult az ő testvéréhez, Ábelhez. És elég csak belehallgatni a tévéhíradókba, vagy átfutni valamelyik napilap híreit, s döbbenetes képet kapunk arról, hogy mi lett az emberből azután, hogy hátat fordított Istennek. Felszólításként hangzik hozzánk Istennek ez a beszéde, ezek a szavai, hogy igazodjatok helyre. De ugyanakkor csodálatos örömhír is ez, hiszen ez azt is jelenti, hogy megismerhetjük az élő Istent, azt az Istent, akinek mi emberek fordítottunk hátat, és így a helyünkre kerülhetünk. Helyreállhat a rend bennünk, az életünkben, és helyreállhat ennek következményeként az otthonainkban is, helyreállhat egyéb közösségeinkben, és itt a gyülekezetben is megvalósulhat igazán az Isten rendje. A bennünk feltámadó gonosz indulatokkal, amelyek elveszik a békességünket, és szembeállítanak bennünket egymással, mehetünk Jézus Krisztushoz. Mehetünk akkor is, hogyha még soha életünkben nem fordultunk oda hozzá, de megtehetjük ezeket a lépéseket. De ez a megoldás akkor is, hogyha már az ő útján járva támadnak fel bennünk ezek az átó indulatok, hogyha az ő útján járva vétkezünk, akkor sincs más megoldás, hallottuk múlt vasárnap is, csak az, hogy újra odafordulni Jézus Krisztushoz. János apostolon keresztül ezt ígéri nekünk az Úr, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Gyermekeim, folytatja az apostol a szavait, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Az Úr tehát azt tanácsolja nekünk, hogyha mi rendezett, kiegyensúlyozott életet szeretnénk élni, akkor váljék a bűnvallás egészen konkrét módon gyakorlattá az életünkben. Mindezeket szem előtt tartva, ezen a mai Isten tiszteleten gondolkodjunk tovább arról, hogy mit is jelent ez, állítsátok helyre a jó rendet, igazodjatok helyre. Most kimondottan a gyülekezetek, így a mi gyülekezetünk számára is. Segít ebben nekünk a másik ige szakaszunk, amelyet a Tesszalonikai levélből hallottunk. Hiszen talán már meg is fogalmazódott bennünk a kérdés hallgatva mindezt, hogy de hát mi ez a jó rend, melynek a gyülekezetekben érvényesülnie kellene. Fedezzük hát fel ezt a jó rendet a most hallott ige szakaszok alapján, az Úr segítségével. Mindjárt az ige szakasznak az elején, a gyülekezethez tartozásnak, a gyülekezeti tagságnak az alapját jelöli meg az apostol ezekkel a szavakkal, mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Úrunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Azt jelenti ez, hogy aki a gyülekezethez tartozik, az valami nagy dolgot élt át. Pontosan azt, amiről múlt vasárnap is volt szó, és amiről most a bevezetőben is hallottunk, azt éli át, hogy a helyére kerülhetett, mert megismerve Jézus Krisztust, vele közösségbe került, kapcsolatba került, és így most már rend lehet a szívében, az életében, és ez kihat életének egyéb területeire és vonatkozásaira is. Nos, Pál apostol itt arról ír a tesszalonikaiaknak, hogy senki sem lehetett a gyülekezetnek úgy tagja, hogy csak egyszerűen beleszületett abba, vagy hogy egyszerűen becsúszott közéjük. Nem ment az ilyen egyszerűen. Azoknak az embereknek az életében, akik a tesszalonikai gyülekezet tagjai lettek, valami csodálatos dolog történt. Egyszer döntés elé kerültek, és választaniuk kellett. Az apostol igehirdetésén át maga az Úr Jézus Krisztus szólította meg őket, és nekik állást kellett foglalniuk. Igent kellett rá mondaniuk, ahhoz, hogy a gyülekezet tagjaivá váljanak. Lehet, hogy az egyik hamarabb engedett a hívásnak. A másik ingadozott még, és csak lassan érlelődött meg benne az elhatározás, hogy ő is átadja magát Jézusnak. De akármilyen módon is történt, mégis a gyülekezet minden tagja hitbeli kapcsolatba került a megváltó Jézussal. Meghódolt előtte. Tehát átment azon a hatalmas élményen, amelyet mi megtérésnek szoktunk nevezni. És ez volt ez a belső kapcsolat, az az összetartó erő, ami a gyülekezeti élet rendjét tartotta. Beletartoztak mind Jézus gyülekezetének élő és éltető szervezetébe. Azóta nagyon sokféle külső törvénnyel, egyház és világi törvénnyel is szabályozták már az egyháztagságot. A valódi, a lélek szerinti egyháztagságnak azonban ma is ez az alapja. Tehát ez a boldog hitbeli fölismerés, hogy nem haragra rendelt bennünket az Isten, hanem üdvösségre rendelt minket Jézus Krisztus által. Alapvetően, és ezt hangsúlyozom, hogy alapvetően, tehát nem az dönti el a gyülekezeti tagságot, hogy valaki keresztjének vagy reformátusnak született. Még csak nem is az, hogy fizeti az egyházfenntartói járulékot, az már következmény. Vagy hogy konfirmált, az is következmény már. Hanem igazából ez, hogy szíve szerint vagyis személyes hitbeli döntéssel igen tudott mondani. Valahogy így, hogy igen, fölismertem, megértettem, hogy engem is arra rendelt az Isten, hogy üdvösséget nyerjek a Jézus Krisztus által, és én ezt a kegyelmet, az Isten szeretetét hálás szívvel elfogadom, és szeretnék hozzá tartozni. Most ennek az igének az alapján hadd kérdezzem meg, nem először már talán, hogy el tudjuk mi ezt mindnyájan mondani, hogy így tartozunk a gyülekezethez. Megvan-e bennünk ez a belső bizonyosság, hogy ezek a szavak ránk nézve is igazak? Van még valaki közöttünk, aki hitünknek ebben a legalapvető kérdésében kételkedik, bizonytalankodik? Hogyan állunk ezzel a döntéssel? Ma még tártkarokkal várja az Úr a hozzáfordulókat. Most még kimondhatjuk az igent neki, és elindulhatunk az ő nyomában. A következő, amiről az apostol ír itt ebben az ige szakaszban, a Tesszalonikai levélben, az az, hogy a gyülekezet a közöttük fáradozókat, így az előjáróikat is megbecsüli. Pál apostolnak rövid tartózkodása után el kellett hagynia ezt a gyülekezetet, tehát a Tesszalonikai gyülekezetet. Voltak azonban ott olyanok, akik helyette az élre álltak. De ez nem rangot jelentett, hanem szolgálatot. Fizikai erőkifejtést, időt és energiát emésztő munkát. És Pál apostol nem is az egyes személyeknek kéri a megbecsülést, hanem annak a munkának, amelyet végeznek. Nem a tekintélyelv alapján, hanem a végzett szolgálat alapján. Az ilyeneket, írja, meg kell becsülni. Tévedek vajon, amikor azt gondolom, hogy olyan természetes, olyan magától értetődő számunkra az, hogy a különböző szolgálatokat, gyülekezeti feladatokat elvégzik valakik. Lehet, hogy nem is tudjuk, hogy kik. Vagy némelyikről talán tudjuk, hogy kik végzik itt a gyülekezetünkben. De lehet, hogy olyan feladat is van, olyan szolgálat is van, amelyikről nem is tudjuk, hogy ki vállalta azt el. Érdekel-e ez egyáltalán bennünket? Például az, kiknek köszönhető, hogy vasárnapról vasárnapra kitakarított és rendbetett templomba ülhetünk be? Vagy hogy kik foglalkoznak lent a gyülekezeti helyiségben az idejövő gyermekekkel, addig, amíg mi itt fönt hallgatjuk az Isten beszédét? Hogy közülünk kik karolták fel az Isten tiszteletre már jönni nem tudó idős testvéreket, vállalva azt, hogy időnként meglátogatják őket. Tudjuk ezeket? Tudunk róluk? Érdekel ez egyáltalán bennünket? Annál is inkább merek ilyen kérdéseket is feltenni a testvéreknek, mert az Úr legelőször engem szembesített, amikor olvastam ezt az ige szakaszt, és már korábban is. Ezekkel a kérdésekkel. Persze nem azokkal a kérdésekkel, hogy kik vállaltak szolgálatot, és kik végeznek szolgálatot itt a gyülekezetben, mert azt azért tudom. De azzal szembesített engem is az Úr, hogy igenis, természetesnek vettem egy idő után azt, például, hogy az egyik testvérünk hosszú, de hosszú éveken keresztül, vasárnapról vasárnapra odaült az orgonához, és vezette az éneklésünket. És hogy ez mit jelentett, hogy rá lehetett számítani, hogy mekkora segítség volt ez, hogy mekkora szolgálat volt ez, azt olyan igazán én is csak most látom, amikor a szünetekre, az iskolai szünetekre, és így a nyári hónapokra is kántor nélkül maradunk. Amikor úgy kell vasárnapról vasárnapra külön keresni kántort, olykor még tanév közben is így volt ez. Azt gondolom, mindegyik önknek. Sokkal komolyabban kellene vennünk azt, amire itt az Úr bennünket az apostolon keresztül tanít, hogy ne hagyjuk magukra a gyülekezetben szolgálókat, hogy álljunk oda melléjük. Pál a maga tapasztalatából tudta, milyen nehéz feladat a gyülekezet felelősségteljes gondozása, hogy mennyi kísértés, külső és belső nyomorúság és veszedelem jár vele, hiszen van olyan levele, amelyben ír is arról, hogy mi mindent kellett neki átélnie. És a szolgálattevők is csak emberek. Nekik is vannak fogyatékosságaik. Az ő régi, velük született természetük is időnként szóhoz akar jutni. És a kísértésekből, a lelki harcaikból, ők is csak Jézus Krisztusra tekintve, és minden egyes helyzetben neki engedve kerülhetnek ki győzedelmesen. Már maga az kísértés lehet, hogy az Úr ügyért való szolgálatba, a másokért végzett tevékenységekbe, a futkosásba úgy belemerül az ember, hogy elsikkad mellette magával az Úr Jézus Krisztussal való kapcsolatnak az ápolása, erősítése. Ebben a helyzetben pedig még könnyebben előtörhet a régi természetünk, amely dicsőségre vágyik. És így juthat el valaki odáig, hogy úgy tűnik, Jézusért, az ő ügyért fáradozik, de nem az iránta való szeretet és hála vezeti ebben, hanem az, hogy mindebben én nőhetek nagyra, én leszek hős vagy mártír. És aztán véget nem érő módon lehet beszélni arról, hogy mennyit szolgálok, mennyit munkálkodom, vagy ha nem is mondom én, mondják mások, dicsérik, dicsérnek, és lehet, hogy mi meg már olyan nagy örömmel hallgatjuk, azzal az örömmel, amiben már nem a Isten iránti hálaadás van, hanem sokkal inkább az, hogy igen, az én szolgálatom. Az én szolgálatom által történt ez meg az. És ebben az esetben az Isten dicsősége elhomályosodik. Pedig éppen az elmúlt vasárnapokon is arról hallottunk itt is, hogy a mi egyik küldetésünk az, hogy az Isten dicsőségének a magasztalására legyünk. Ezért tehát mindenek felett való a hívő ember számára, az ő urával, az Úr Jézus Krisztussal való kapcsolatnak az ápolása. Az, hogy mindennél fontosabb legyen számára az ő személye. Az, hogy mindent alárendeljen Jézus uralmának. Még azt a jót is, amit magától akar csinálni, azt is rendelje alá. És csak azt tegye, amire az Isten szent lelke hívja őt, és amire az Isten szent lelke indítja őt. Mert hogyha így történhet, akkor már igazából nem is mi cselekszünk, hanem a bennünk élő Jézus Krisztus, és így lehet ő nagyjá, és így már az övé lesz a dicsőség. szükségük van hát a szolgálattevőknek. Legyenek azok lelki pásztorok, legyenek azok presbiterek, szeretett szolgálatban munkálkodók, vagy nyári tábor szervezők, vagy bármilyen feladatot itt a gyülekezetben végzők. Mindnyájuknak szükségük van az egész gyülekezet szolgálatára. Ez olyan jó lenne, hogyha komolyan vennénk, hogy hordozzuk őket imádságainkban, könyörgéseinkben, életüket, szolgálataikat, szeretteiket. Elhisszük-e, hogy nagyon megsokasodna az Isten áldása a gyülekezeteinken, hogyha rajongás vagy kritizálgatás helyett többet imádkoznánk a gyülekezetben fáradozókért, szolgálókért. A harmadik gondolat, amiről Pál apostol itt ír a gyülekezet rendjével kapcsolatban, az így foglalható össze, a gyülekezet tagjai egymást erősítik a hitben. Vigasztaljátok tehát egymást, olvastuk a tesszalonikai levélből, és építse egyik a másikat. Vagyis ne úgy legyen, hogy egy valaki vigasztal, a többiek meg csak ülnek. Ne egy vagy két ember építsen, a többiek pedig csak nézik az építést, hanem vigasztaljátok egymást, és építse egyik a másikat. Az élő gyülekezetben ilyen kölcsönös felelősség kapcsolja össze a hívőket egymással. Tehát nem egymástól függetlenül, nem elkülönülve él ki-ki maga ilyen vagy olyan keresztény életet, hanem állandó kölcsönhatásban vannak egymással a gyülekezet tagjai. A gyülekezet az nem olyan, mint egy hatalmas hangversenyterem, vagy pedig egy színház nézőközönsége, hanem egy nagy-nagy család, ahol érdeklődnek egymás iránt, ahol nyitva vannak egymás felé az emberek. Persze ezt mesterségesen nem lehet előállítani, de ha az Úrral élünk, akkor a gyülekezet közösségében ez egyre jobban kialakul. Az Úr körül és az Úr által. Olyan érdekes az, hogy ez a kifejezés, amelyet így olvastunk itt, vigasztaljátok egymást, ez szó szerinti fordításban így hangzik, hogy hívjátok egymást oda. Hova hívhatjuk mi egymást? Hova érdemes hívni nekünk egymást? Hát a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz. És éppen így leszünk az ő gyülekezetévé, amelynek a középpontjában ő áll és ő akar lakni. Ezért hát, hogyha netán éppen most jut eszünkbe valaki, akit oda kellene hívni hozzá, ne halasszuk el, hanem tegyük meg, még ma. Ezután, az Isten tisztelet után. És építse egyik a másikat. Építeni nem könnyű dolog. Azt hiszem, ezt mindnyájan tudjuk. Rombolni adott esetben sokkal könnyebb. Építeni azt jelenti, hogy mindig újabb és újabb köveket, téglákat hozzátenni az épülethez, hogy növekedés legyen. Segítsünk hát így egymásnak beleépülni az Úr Jézus Krisztus igazi gyülekezeti közösségébe. Már a legelején is segítsünk egymásnak. Testvérek, tudom, hogy most itt közöttünk is vannak olyanok, akik, hogyha a gyülekezetünkbe való kerülésükről kérdezzük őket, akkor valószínűleg azt is el fogják mondani, vagy elmondanák, hogy milyen nehéz volt megtenni az első lépéseket. Elindulni ide a templomba, ahol várhatóan minden olyan idegen, ismeretlen és fokatlan lesz. egyáltalán be lehet csak úgy jönni ide? És hogyha már belül van, akkor mit kell itt csinálni? Hogy kell itt viselkedni? Mindazok, akik gyermekkorunktól kezdve otthon érezzük magunkat ebben a közegben, talán el sem tudjuk igazán képzelni azt, hogy a nem így indulóknak mit jelent megtenni az első lépéseket. De igyekszünk-e, mi, akik már otthon érezzük magunkat itt, megérteni őket? Segítünk-e oldani a bennük lévő feszültséget? Van-e legalább néhány kedves szavunk hozzájuk? Kérünk titeket, testvéreim, folytatja az apostol. Intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Arról is ír az apostol, és ez sem takargatja, hogy a gyülekezetekben olyanok is lehetnek, akik vesződtséget szereznek a gyülekezet tagjainak. És azt írja az apostol, tetszik vagy nem tetszik ez nekünk, hogy ezeket nem félreállítani kell. Sőt, a gyülekezet éppen azokon a tagokon mutathatja meg az élet erejét, akikkel vesződtsége van. Ilyenek például a rendetlenek, akik nem akarnak beállni a sorba, az önfejűek, makacsok, a különállók, akik úgy távolról szeretnek bírálgatni, meg kritizálni. És azt mondja az apostol, intsétek őket. És ez az intsétek megint valami olyasmit jelent, hogy hívjátok őket az Úrhoz. Hogy szólítsátok őket ide. Éreztessétek meg velük, hogy ők is tagjai a gyülekezetnek. És hogy miben lehet részük akkor, hogyha igazán közel kerülne az Úrhoz. Azután ír itt az apostol félelmes szívűekről, olyanokról, akiknek kevés a bátorságuk, akik könnyen elcsüggednek, akik hamar elbátortalanodnak. Lehet, hogy éppen hinni sincs bátorságuk. Nem merik elengedni magukat, és úgy egészen az Úrra hagyni magukat. Mert mindig a maguk gyengeségére néznek. És ezért nem veszik a bátorságot a keresztény élethez. Mert azt hiszik, hogy úgysem tudnak kitartani, és ők úgysem tudnak Jézus Krisztus követőjeként élni. És ez bénítja őket. Azt mondja az apostol, bátorítsátok ezeket a gyülekezeti tagokat. Segítsetek nekik, tegyetek bizonyságot arról, hogy Krisztus, ahogyan az ige mondja, a megrepett nátszálat sem töri el. És vannak olyanok is, folytatja az apostol, akikben semmi erő nincs, nincs semmi belső tartó erő. Minduntalan visszaesnek, szeretnének ők változni, szeretnének másmilyenek lenni, de nem sikerül nekik igazából. Azt mondja az apostol, hogy ne adjátok föl az ilyeneket, és ne adjátok föl a reménységet sem irántuk, hanem gyámolítsátok őket, hordozzátok őket. Tartozunk pedig mi az erősek, ezt is Pál apostol írja, csak ezt egy másik levelében, a Rómaiakhoz írott levélben. Tartozunk tehát mi az erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk. Testvérek, ebben a szolgálatban, amelyről itt ír így az apostol, nincsen sablon. Van azonban egy alapvető indulat, amely nélkül nem lehet igazából ezt a szolgálatot végezni. Türelmesek legyetek, írja végül az apostol, ahogy Isten szeretete is hosszú tűrő. Vigasztaljátok egymást, bátorítsátok egymást, incsétek egymást, ha arra van szükség. Szólítsátok közelebb azt a másikat, aki talán rendetlenül él, aki kiesett a ritmusból. Olyan érdekes az eredeti görög szó, amit így fordítottak, hogy rendetlenek, mert ismerős a magyar nyelvből is a taktus, mi így szoktuk mondani. És a görög szó is igazából ez, csak a fosztó képzővel. Tehát akik kiestek a ritmusból, szólítsuk őket, hívjuk őket oda, a rend urához, hogy újra rendeződhessen az életük, és körülöttük is minden. És olyan jó lenne, testvérek, hogyha arra is rádöbbennénk, és megértenénk, hogy ez a szolgálat, amelyről itt ír az apostol, hogy így viszonyuljatok egymáshoz, ez nem csak a lelkipásztorok kiváltsága, és nem csak a lelkipásztorok terhe. Ezt a szolgálatot a gyülekezet minden tagja gyakorolhatja, és most igazából arról hallottunk, hogy gyakorolja is. Erre hív most bennünket az Úr, hogy így ráfigyelve, így neki engedelmeskedve, odafordulva egymáshoz ezzel a lelkülettel és ezzel a figyelemmel és tapintatos szeretettel, amiről ír az apostol, váljunk igazán közösségé, olyan közösségé, amely az ő urára tud mutatni. Pontosan a szeretettel és azzal, ahogyan egymást hordozzák. Töltsük hát be így is a mi küldetésünket, az ő kegyelmét és segítségét, vezetését kérve. Amen. A 455. dicséretünket keressük meg most, és ennek a 7. verszakát énekeljük, amely verszak ugyancsak erre bátorít és biztat bennünket, hogyha botlanak a gyöngét, segítsen az erős. 455. énekünk 7. verszakát énekeljük tehát. Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy most is szóltál hozzánk. Köszönjük neked, hogy arra biztattál bennünket, hogy fedezzük fel a rendet a te művedben. Hogy lássuk meg, hogy mindabban, amit te teremtettél ebben a világ mindenségben is, de az életünkben is, életünk minden vonatkozásában igaz az, hogy rend uralkodik. Csak mi voltunk emberek azok, akik belekontárkodtunk a te művedbe, akik nem vettük komolyan azt, amit mondtál nekünk, hogy mi őrizzük mindazt, amit te megalkottál, amit te adtál nekünk. Bocsásd meg, hogy nem vettük komolyan ezt a rendet, hogy kiléptünk ebből a rendből. És azóta a mi életünkre és világunkra a rendetlenség, a zűrzavar, a bonyodalom, és tovább sorolhatnánk, hogy mi minden jellemző. Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy te megkönnyörültél rajtunk, hogy nem akarod, hogy végképp belefulladjunk, belepusztuljunk ebbe a rendetlenségbe, amit mi okoztunk magunknak. Köszönjük, hogy azért küldted az Úr Jézus Krisztust, hogy mi, akik neked hátat fordítottunk, megismerhessünk téged, hogy hozzád tartozhassunk, hogy veled élhessünk, és így az életünk elkezdjen rendeződni, és minden körülöttünk. Kérünk téged, hogy segíts is ebben nekünk, vezess ebben bennünket. Könyörülj meg rajtunk, hogy végre ne a magunk feje után menjünk, és ne a magunk igazságához ragaszkodjunk, amely igazságok, láthatjuk, sokszor semmire sem vezetnek, hanem hadd tudjuk elfogadni a te igazságodat, a te szavadat. Hadd tudjuk ahhoz igazítani a lépéseinket és minden dolgunkat, egész életünket. Hiszen, Urunk, tudjuk, hogy te a javunkat akarod. Hogy igaz az, amely az igében így áll, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Urunk, imádkozunk azért, hogy ez a szeretet, ez az irántad való szeretet, ezt hadd lángolhasson fel a szívünkben. Hogy meglátva téged a lelki szemeinkkel, hadd tudjunk így igazi szeretettel hozzád kapcsolódni. Hogy engedjük, hogy a te szereteted, amellyel közeledsz hozzánk, és hívogatsz bennünket magadhoz, hadd járhassa át, és melegíthesse fel a mi megdermedt szívünket és életünket. És aztán hadd tudjuk mi ezt a szeretetet egymás felé is árasztani, családtagjaink felé is, ezt a szeretetet, amelyről azt mondja a te igéd, hogy soha el nem fogy. A mi szeretetünk, Urunk, azt tapasztaljuk, és szenvedünk is miatta, olyan könnyen elmúlik, de a te szereteted soha el nem múlik. Ezt a szeretetet kérjük most, segíts, hogy befogadhassuk, és segíts, hogy tovább áraszthassuk. Otthonainkban is, itt a gyülekezetben is, hogy hadd ismerhessenek bennünket valóban arról meg, és tudhassák, hogy hozzád tartozunk, mert így szeretjük egymást. Kérünk, segíts nekünk ebben, hogy amire most ezen a mai istentiszteleten tanítottál bennünket, ne szálljon el, hogy amint kilépünk innen a templomból, akkor ne vessük úgy bele magunkat a világ forgatagába, mint abba, ami éppen következik, hogy utána már semmire sem emlékszünk. Hadd zárhassuk a szívünkbe a te szavadat, úgy, hogy az ott belül kifejthesse a maga hatását, a maga gyógyító, a maga életet megújító hatását a te szent lelked által. Kérünk téged, hogy jöjj így velünk, járj előttünk, ahogyan ígérted is nekünk, és kérünk segíts abban, hogy mi pedig lépésről lépésre követhessünk téged, hogy az életünk valóban boldog élet lehessen, még nehézségek között is. Jézus Krisztusért kérünk, hogy légy a betegjeinkkel is, a szenvedőkkel, a testi-lelki gondokkal, terhekkel, küszködőkkel, a magányosokkal, és küldj, indíts bennünket, és segíts nekünk abban, hogy tudjunk melléjük is odaállni, hogy vegyük észre azokat, akik elbátortalanodtak, azokat, akik elcsüggettek, és tőled kapott szóval, igével, hadd tudjuk bátorítani őket. Jézus Krisztusért kérünk, áld meg a vasárnapunk folytatását, és légy velünk hétköznapjainkban is, hogy akkor is neked engedhessünk mindenben. Amen. Most együtt imádkoztuk az Úr Jézus Krisztustól tanulunk. Mi, Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonoszból, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Sok szeretettel várjuk a testvéreket a ránk következő hét alkalmaira, amelyek most a nyári időszakban kicsit másképp alakulnak, mint ahogy azt a tanévben megszoktuk. Némely alkalmak most a nyári időszakban szünetelnek, viszont megtartjuk a hétfő esti istentiszteletünket, tehát szeretettel várunk mindenkit holnap 6 órára ide a templomunkba. Megtartjuk most még szerdán 9 órától a nyugdíjas délelőttünket, csütörtökön 6 órától este a gyülekezeti bibliaóránkat. Pénteken, amikor ifjúsági bibliaóra lenne, most egy kivételesen elmarad, mert hogy ezen a pénteken lesz lehetőségünk arra, hogy kötetlen formában együtt legyünk kint a természetben, tehát kirándulni hívjuk a testvéreket. Tehát ez most pénteken 23-án lesz. Délután 5 órakor találkozunk, már ebből is következik az, hogy ez olyan kirándulás lesz, amely félig meddig éjszakai túra is, mert hogy világosban indulunk el, tehát 5 órakor találkozunk a Domb utcai, ez a rendőrség mellett, a hegyek felé elinduló utca, és annak az elején van egy játszótér, ott találkozunk, tehát pénteken 5 órakor, és Makkos Máriára megyünk át. Ott szalonnát sütünk, ki mit süt a sütnivalóját, meg játszunk. A gyerekek, fiatalok focizhatnak, van rá lehetőség, van füves terület, és legfőképpen egymáshoz közeledhetünk, egymást megismerhetjük jobban. Tehát várunk és hívunk szeretettel mindenkit erre az alkalomra, visszafelé már sötétben indulunk el. Vihetünk el részletes tájékoztatót ezzel a kirándulással kapcsolatban, amit megtalálunk hátul a kijáratnál. Egy hét múlva vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától istentiszteletet tartunk, amelyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Nyári időszakban a gyermekbibliaórák is szünetelnek, tehát a foglalkozás a gyermekekkel úgy, olyan formában, hogy Isten igéjéről hallhatnak bibliai történeteket, megismerhetnek, ez tehát szünetel. Viszont szeretnénk megoldani azt, hogyha mégis szülők gyermekkel, tehát olyan korú gyermekkel jönnek, aki nem tud itt végigülni az istentiszteleten, akkor levihesse, tehát gyermekfelügyeletet szeretnénk a nyára szervezni. Ezért kitettünk a hirdető táblára egy lapot, amelyen egy táblázat van, rajta vannak a nyári vasárnapok. És azt kérjük, hogy azok a testvérek, akik készek egy-egy vasárnap, ez nem azt jelenti, hogy most egy valakinek kell az egész nyáron ellátni azt a gyermekügyeletet, hanem felváltva. De kérjük szépen, hogy álljunk be ebbe a szolgálatba is, hogy megszervezhessük tehát ezt a gyermekes szülők számára a nyári időszakra. Megtaláljuk tehát ezt a lapot, ezt a táblázatot hátul a hirdető táblánkon. A csendes hétre, nyári csendes hetünkre jelentkező testvéreket biztatjuk még arra, azokat, leginkább, akik a részvételi díjat nem fizették be, hogy tegyék meg ezt, Varga András testvérünknél van erre lehetőség. Meghívó érkezett, méghozzá esküvői meghívó érkezett a Budaörsi Református Gyülekezethez. Az itt egyik itt szolgáló lelkipásztor, egész pontosan, aki előttem szolgált, Berkesi Gábornak a legidősebb lánya fog házasságot kötni, és ők küldtek meghívót az egész gyülekezetnek. Az esküvőjük július 1-én lesz, szombaton, 3 órai kezdettel a Pozsonyi úti, tehát a Budapest-Pozsonyi úti református templomban. Tehát július 1-e, szombat, 3 órától a Pozsonyi úti református templomban lesz Berkesi Anna és Csütörtöki Péter esküvője. Szeretettel várnak mindenkit. Hirdetem azt is, hogy most a ránk következő napokban evangelizációt tartunk a Kamaraerdei Idősek Otthonában, ahová járunk itt szolgálni, ahol istentiszteleteket szoktunk tartani. Most tehát evangelizáció lesz. Minden délután 4 órától lesz istentisztelet, más-más szolgálattevővel, lelkipásztor igehirdetésével, a testvérek közül akinek lehetősége van rá. Szeretettel várjuk, tessenek kijönni oda is. Az ottani idősek is azok közé tartoznak, akik nagyon vágynak a szeretetre, meg az odafigyelésre. Szabad őket is egy kicsit jobban felkarolni. Ez tehát most a ránk következő napokban, hétfőtől péntekig, minden délután 4 órától lesz a Kamaraerdei Idősek Otthona B épületének a foglalkoztató termében. Végül az adakozás lehetőségét említem. Elmúlt vasárnapi perselypénzünk 22.975 forint volt, a diakónia feliratú perselyben pedig 3.000 forint volt. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Most pedig a 472. dicséretünket keressük meg. 472. dicséretünket. És énekeljük a 3 utolsó verszakát, tehát a 3., 4. és 5. verszakait, az 5., az utolsót majd fennállva. 472. dicséretünk, 3. verszaka így kezdődik. Lelkek éjét oszlatni fénnyel, reád az Úr, ez bizta, lásd. Mindezek után Istennek nézem. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten vagyok, viszontlátásra.